Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Maratoni hosszúságú uniós csúcsot tartottak a közösség állam és kormányfői a hosszú távú költségvetésről és a helyreállítási alapról. Miben voltak mások a mostani tagországi álláspontok, mint korábban? Hamarosan erről lesz szó. De előtte magáról a megállapodásról, amelyet mindenki sikeresnek nevezett a saját szempontjából is. Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét kérdezem erről.
Nyilvánvalóan azt kell megnézni minden egyes ország esetében, hogy a csúcs előtt milyen reményekkel, milyen tervekkel indult.
Pedig azért itt komoly érdekek feszültek egymásnak. Hányféle csoportosulás volt itt?
Igen, azt hiszem azért, hogy egy ilyen nagy javaslatnak a letárgyalása, az azt is szükségszerűen ahhoz vezet, hogy elképesztő mennyiségű probléma kerül a felszínre. Ugye vannak nagy országok nagy problémákkal, kis országok kis problémákkal, nagy országok kis problémákkal és kis országok nagy problémákkal. És én azt hiszem, viszont az látható volt, hogy ennek a csúcsnak, ennek a mindent eldöntő csúcsnak két olyan kicsúcsosodása volt, amin akár el is hasonlhatott volna a megállapodás, vagy ami blokkoló tényezőként lépetett fel. Az egyik, amit az úgynevezett takarékos országok képviseltek, az pedig, hogy lehetőleg az a pénz, amit itt a következő 7 éves keretköltségvetésbe, illetve erre a helyreállítási terve beállítanak, az minél kevesebb legyen, de ha már nem tudják megállítani azt, hogy minél kevesebb legyen, akkor legalább a visszatérítendő támogatások aránya és összege csökkenjen, és több legyen benne a kölcsön. Ez volt az egyik nagyon fontos kérdés. Tehát ők úgy nézték ezt a kérdést, hogy szerették volna a nettó hozzájárulásokat ez a csomaghoz mindenképpen leszorítani. Ahhoz képest, ami lett volna egyébként, hiszen növekedett volna a hozzájárulásuk, természetesen a Brexit utáni időszakban. Aztán a másik, ugyan, mint kiderült, ugye, ezt lehetett előzetesen is számolni, de még inkább kiderült, hogy a jogállamisági fék, vagy a jogállami fék, ugye az elfogadása, vagy nem el nem fogadása, vagy valamilyen módon való szerepeltetése az alkuban. Ez volt a másik egy olyan fontos csomópont, ami körül a hadak gyülekeztek, és elég éles ellentét alakult ki, legalábbis a csúcs közben ezekről a kérdésekről.
Menjünk sorrendben, akkor az eredeti Charles Michel javaslathoz képest az elfogadott csomag az kevesebb pénzt tartalmaz, vagy pedig többet, vagy pedig nem változott semmi?
Igen, hogyha a számokat nézzük, a fő összegeket nézzük, akkor gyakorlatilag semmi sem változott, hiszen ugyanúgy 750 milliárd euró maradt meg végül is a helyreállítás vagy újjáépítési tervre, eszközre, ugye ami az európai gazdaságot hivatott kisegíteni a mély recesszióból, Európai Unió szinten. Aztán van a másik pont, ugye a többéves keretköltségvetés, és a 7 éves, ahol szintén az 1074 milliárd euró maradt az összeg. Viszont, ami érdekes volt, hogy az újjáépítési terven belül viszont megváltoztak az arányok méghozzá jelentős mértékben. Hiszen, hogyha korábban kétharmad, egyharmad volt a 750 milliárdon belül a visszanemtérítendő támogatások és a kölcsönök aránya, akkor ez megváltozott, mert a FUKAR négy ország, Finországgal kiegészülve tulajdonképpen zsarolással elérte azt, hogy 500 milliárd euró helyett csak 390 milliárd euró marad meg visszanemtérítendő támogatásnak, viszont cserébe ezért a kölcsönöket készek voltak, hogy a kölcsönök viszont megnövekedjen.
A FUKAR országok elérték, hogy a kritikusabb helyzetben lévő országok, mint a spanyolok, az olaszok vagy a portugálok, rájuk lehessen nézni és koppintani adott esetben a fejükre, hogyha nem megfelelően használják fel ezeket a pénzeket.
Igen, hogyha megnézzük, hát azt hiszem, hogy ez is egy olyan alkú, ez a szöveg, ami erre vonatkozik, ugye a kondicionalitás, tehát a pénz, a kifizetések feltételekhez kötése. Kicsit úgy néz ki, hogy elfogadnak ilyenkor egy 7 éves keretköltségvetést, mint a kolbász készül, vagy jobb nem tudni, hogyan készül, nézzük csak a végeredményt. És azt hiszem, ez erre is vonatkozik, mert egy elképesztő bonyolult, túlbonyolított dolgot találtak ki azért, hogy a holland igényeknek megfeleljenek. A lényeg az, hogy valóban egy ponton egy ország meg tudja állítani a kifizetéseket. De van egy másik dolog, amire felszeretném a figyelmet, ez nagyon érdekes. Visszatérítendő támogatásokat, úgy mondtam, hogy 110 milliárd euróval megvágták. Ennek ellenére Olaszország, Spanyolország és a többi ország sem, ez nem jelenti azt, hogy kevesebbet fog kapni. Ez azért történhetett meg, mert tulajdonképpen ezek a visszatérítendő támogatások kétféle formában jutnak el a tagállamokhoz, a felhasználókhoz pontosabban. Az egyik az, hogy vannak előre elkészített nemzeti politikák, és vannak a, ugye a közös politikák, amire azt mondjuk, hogy modern politikák, ilyen például az innováció, kutatás, és egész sok más politika, amire viszont ugye pályázni, versenyezni kell. Most olyan nagyon ravaszul azt csinálták igazából, hogy meghagyták a visszatérő támogatásról azt a részt, amit az olaszok, a spanyolok már előre elköveltek maguknak, a többiek, tehát nem bántottak, nem okoztak fájdalmat számukra, és amit vágtak igazából, az abból vágták le, ami az egész költségvetésnek a modernitását tükrözni, ami a jövőben mutató politikákra vonatkozna.
Tehát zöld dolgok, illetve a digitalizáció, mert ezt emeltek ki leginkább Ursula von der Leyen az Európai Bizottság
elnöke. Így van, kutatás és innováció, digitalizáció, a klíma semlegességi politikánál valóban az is benne van, hogy például azt a tehát méltányos átállási alapot, ugye, ami a szénben gazdag, vagy szénre telepedett régióknak átállását hivatott megkönnyíteni, azt is megvágták. Megszüntették például, totálisan teljesen beszántották, hogy így fogalmazzak, azt az alapot, ami a kis- és középvállalkozások, vagy a cégeknek a fizetőképességének a megtartását segítette volna elő, tehát feltőkésítési módszerekkel. Voltak teljesen eredeti ötletek benne, és ezeket a dolgokat egyszerűen mind kiirtották annak érdekében, hogy a tagállamoknál maradhassanak ezek a pénzek. Viszont egy csomó dolog, amire pont egyébként a fukaró országok hivatkoztak, hogy ők modern költségvetést szeretnek elképzelni, ez pont nem valósul meg, vagy csak korlátozott mértékben valósul meg ebben a programon keresztül.
Mi a helyzet Magyarországgal? Magyarországnak a pozíciója hogy változott a 7 éves keretköltségvetés tekintve, a 7 évvel ezelőttihez képest, illetve a visszatérítendő, illetve a vissza nem térítendő összegek tekintetében?
Igen, ugye ez most egy gyors elemzés, amit most adok, hiszen még ezt látni kell a következő napokban is, nagyon sok egymásnak ellentmondásos, egymondó nyilatkozat van, ugye ráadásul országokra lebontott számokat még nem láttunk. Ennek ellenére az látható, hogy a magyar kohéziós, ugye a legfontosabb ugye a magyar forrás az Európai Uniótól általában hagyományosan a felzárkóztatási alapok, a kohéziós politikai források. Ugye azt tudjuk, hogy az Európai Bizottság kiinduló javaslata Magyarország esetében ezt addig jelentős mértékben 5,2 milliárddal visszavágta volna a jelenlegi időszakhoz képest, ami egyébként is nagyon magas, hiszen úgy indult neki mondjuk Orbán Viktor ennek az európai csúcsnak, hogy 17,9 milliárd euró a következő 7 évre felzárkóztatási forrása formájában már adott volt. Ehhez képest egy csak Magyarországra, vagy egy Magyarországra szabott biztonsági háló révén, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy nem kaphat kevesebb pénzt, jelen esetben Magyarország, de nem Magyarországot nem is említik, tehát ez egészen szépen el van dugva a szövegbe. Az egy olyan típusú ország, mint Magyarország, 85%-ánál annak az összegnek, amit most kap jelenleg. Ennek köszönhetően több mint 2 milliárddal javult már is a magyar pozíció, tehát el lehet mondani azt, hogy úgy néz ki, hogy a következő 7 évben még így is 20 milliárd eurót költhet Magyarország majd felzárkóztatásra. És ez nem minden, ugyanis közben ugye a mozogtak, ugye, ahogy mondtam, a támogatások, a visszatérítendő támogatások, a hitelek, a visszatérítendő támogatások esetében megmaradt nagyjából az összeg, amivel korábban számolhattunk, miközben a kölcsönfelvétel lehetőség, a hitelek azok növekedtek is.
Mennyivel azt lehet tudni? 3 milliárdot revesgetnek, 3 milliárd eurót?
Én más számokról hallottam, csak azért mondom, ezeket a számokat kérhetik azért óvatosan kezelni. Olyan számot is hallottam, miszerint globálisan is mindent egybevéve, tehát ebben benne van minden egyébként, tehát nem csak benne van az újjáépítési csomag, benne van a következő 7 éves keretköltségvetés is. Magyarország körülbelül 50 milliárd euró forrásra számíthat. Ugye ezek között vannak kölcsönök, és vannak visszatérítendő támogatások is. Azt hiszem, hogy 10 milliárd lenne körülbelül ebben a kölcsön, ami Magyarország kaphat. Tehát ez egy elég jelentős összeg azért, hogyha belegondolunk a következő 7 évre.
Mi a helyzet a jogállamiság kérdésével? Lesznek-e jogállamisági kritériumok? Egyáltalán a jogállamiság, mint szó, benne van-e ebbe a megállapodásban?
Igen, hát benne is van, meg nem is. És azt kell mondjam, hogy szerintem ez ennek az egész, hát, szivakodásnak, 5 napon át tartott szivakodásnak az egyik legrejtélyesebb eleme. Hogy amit itt megszültek a végén, mert már látható az első reakciókból is, hogy ki azt mondja, hogy igen, hogy itt egy jogállamisági fék, az továbbra is, sőt, nem kerül ki a rendszerből, benne maradt, bár vannak benne bizonyos kételyek, ugye láthatóan. Mások viszont azt mondják, főleg a lengyelek és magyar részről, hogy tulajdonképpen ezzel az egész kikerült a kukába, ki lett dobva az egész, és az egésznek most már is semmi értelme nincsen. Én azt mondom, hogy a szöveget bárki elolvassa, ezt lehet értelmezni így is, meg lehet értelmezni úgy is. Ezért nem kell szégyelni magunkat, hogyha mi is úgy értem, mi is másképpen értelmezzük, hogyha a vezetők, akik ott ültek az asztal körül, ők is másképp értelmezik. Úgyhogy azt hiszem, sok vita lesz ebben. Én láttam olyan értelmezést, miszerint ez tényleg, ennek tényleg így, akkor ennek semmi értelme nem lesz. Az biztos vagyok benne, hogy az alkalmazhatósága az nem lesz könnyű, még akkor is, hogyha esetleg tényleg létezik ilyen. Csak azért mondom, azért vagyok ennyire kicsit kétértelmű, mert a szöveg valóban megemlíti a jogállamiságot, viszont a következő bekezdésben egyfajta kondicionalitásról beszél, csak a kondicionalitás mellett már nem szerepel az, hogy ez egy jogállami kondicionalitás. Hanem lehet úgy is értelmezni a szöveget, hogy ez csak egy olyan kondicionalitás lesz, ami a csalások és a szabálytalanságok ellen védeni meg az Európai Uniós költségvetését. Tehát, hogy elérte végül is a magyar miniszterelnök azt a célját, hogy ezt megtorpedózza vagy sem, én úgy gondolom, hogy a következő hetekben erről, hónapokban erről még éles viták lesznek.
Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.